Pál apostol mondja, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 316-os énekünk legelső versét énekeljük fennállva. 316-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 316-os dicséret első verse így kezdődik. Az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászálla. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk énekelve a 316-os énekünknek a második és a harmadik verseit énekeljük most, tehát második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, mennyből jövök most hozzátok, és íme nagy jó hírt mondok. Isten tiszteltünk megáldása, ami karácsonyi ünnepszentelésünk is, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig jó eléd jönni. Ünnepen különösen jó téged keresni, eléd jönni. Olyan megható, hogy te szereztél nekünk ünnepet. Te voltál az, aki a mi naptárunkba írtál napokat, amelyen veled lehet találkozni, amely minősített idő, hogy veled töltsük, hogy a te javaidat, áldásaidat átvegyük. Magasztalunk téged a karácsony csodájáért, minden üzenetéért. Magasztalunk azért, hogy te jöttél Jézusban erre a világra, mi hozzánk, hogy a mi életünket egészen kivond, megszabadítsd a bűnből, a kárhozatból, a halálból, az ítéletből, és magadhoz vond, hogy valóban Isten gyermekeivé lehessünk. Urunk, azt is látod, hogy az ünnepen mivel van tele a mi szívünk. Szeretnénk nagyon őszinték lenni magunkhoz is, veled főképp. Megvallani neked mindent, ami van bennünk, ott mélyen a lelkünkben, szívünkben. Te látod, Istenünk, hogy mivel jöttünk a te házadba. Hogy van-e bennünk gond, baj, buskomorság. Te látod a szíveket, hogy van-e ott igazi szomorúság, bántottság, sértettség. sebek, fájdalmak, terhek? Vagy tudunk-e örülni? Tudunk-e neked valóban énekelni, a szívünkből jövően dicsérni a karácsonyért? Hatozzuk eléd mindazt, ami van bennünk. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek az ünnep terhekben zajlik. Könyörülj az ő lelkük terhein, a szívük fájdalmain. Könyörülj az erőtleneken. Könyörülj azokon, akiknek sebzett a lelkük, és az ő lelkükben sok-sok háborúságot szenvedtek. Vigasztald őket meg, és te légy az ő lelkük gyógyítója. Hadhozzuk eléd a betegjeinket, Urunk, akiknek az ünnep ugyanúgy telik, mint más egyéb nap, testi fájdalmakban, kórházakban, vagy betegágyon, gyógyszereket szedve. Könyörülj ő rajtuk, emeld őket fel a mélyből. Vágyunk arra, hogy az ő orvosuk legyél, nyújts ki kezedet szabadításra, gyógyításra, vígaszra, erősítésre, a mi lelkünket, a mi szívünket erősíts meg. Kérünk arra, hogy nyisd meg a mi szíveinket, hogy a karácsonyi evangélium egészen átjárjon, és egészen meggyógyítson minket. Áld meg a mai ígét is közöttünk. Dicsérünk azért, hogy ünnepet ülhetünk, hogy vele találkozhatunk a lélekben, és ebben a találkozásban vágyunk áldottá lenni. Tőled, benned, általad, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az élő Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, az ünnepi istentiszteltünkön, mégpedig az igét a Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezetből, a 8. verstől fogom olvasni az igét a 20. versig, akinél van Biblia, bátran nézheti, tehát Lukács evangélium, a 2. fejezet, a 8. verstől olvasom a 20-as versig, hallgassuk figyelmesen. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit éppen úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, karácsonyi történetben példaértékű a pásztoroknak a viselkedése, a magaviselete. Én úgy hiszem, hogy egy olyan korban élünk, amikor példakép krízis van. Hogyha körben néztek, és bárki azt mondaná nektek, hogy mondj egy példaképet, akit ajánlanál a fiadnak, a leányodnak, hát először hebegnénk és habognánk. Példakép krízis van. Azok nem alkalmasak példaképeknek, akiket a gyermekeink a posztereken kitesznek a szobájuk falára. Ők mindenre esetleg alkalmasak, de példaképnek követni őket nem. Se erkölcsileg, se hitben, sehogy se. A Biblia viszont tele van igazi példákkal, akiket érdemes követni, akiknek az életét, a döntéseit, a gondolkozásmódját, az értékítéletét és a tetteiket is követni érdemes. A karácsonyi történetben a pásztorok ilyenek. Példaként szolgálnak nekünk ennyi év után is, és ma őróluk lesz szó, megnézzük az ő példaértékű életüket. Az első pontunk, hogy a jó hírt hallgató pásztorok. picike cím, a jó hírt hallgató pásztorok. Érdemes belegondolni és úgy tanulmányozni a bibliai történeteket, hogy tényleg mi is van ott, mit is olvastunk. Hogyan hallgatták ezek a pásztorok az igét? Hát ha belegondolunk, mennyire figyelő szívvel, mennyire nyitott lélekkel, mennyire igét befogadó szívvel, akkor ott döbbenünk meg, hogy talán pár órával később történt az, amikor beértek Betlehembe, végig járhattak sok mindent, mire megtalálták az istállóban a jelet, amelyet az angyal mondott nekik, hogy a jászolban a kisgyermek. És azt olvassuk a 17. versben, hogy az angyalok szóról szóra visszamondták, amit az angyalok mondtak nekik. Mi tudunk így figyelni az igére? Nyilván nem az a mérce, hogy a vasárnapi istentisztelet után szóról szóra vissza kell mondani a lelki pásztornak a prédikációját, de mégis legalább a lényegét tudjuk-e. Hogyha megkérdezi tőlünk valaki délben, vagy akár most megkérdeznénk, hogy mi is volt a reggeli ige, még emlékszünk rá. A reggeli bibliolvasáskor mi volt a reggeli ige? Az útmutatóban, a bibliolvasó vezérfonalban. Néha két óra múlva nem tudjuk. Vagy egy fél óra múlva, vagy mi is volt az ige? Ú, már elfelejtettem. A pásztorok figyeltek az igére. Ők a jó hírt tényleg meghallgatták. A szívükkel. Vissza tudták mondani. Nekik ez nagyon fontos volt. Tudunk-e mi figyelni egy-egy prédikációra? Ha hazamegyünk, akkor el tudjuk-e mondani a lényegét, hogy igen, ma erről volt szó, és ez a gondolat érintett meg, vagy szólt hozzám személyesen. Van-e nekünk ilyen fülünk, mint a pásztoroknak? A második pontunk a cselekvő pásztorok. A cselekvő pásztorok. Két dolgot találunk a történetben. Az első, hogy buzdítják egymást, hogy menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogy mi és hogyan történt. Hogyan történt az, amiről Isten nekünk üzent. Én azt tapasztalom, hogy ez egy olyan különös világ, amikor nem, hogy az emberek buzdítanák egymást arra, hogy Isten igét olvassák, hallgassák, járjanak gyülekezetbe, hanem ez egy olyan különös világ, amikor az emberek rengeteg mindent megtesznek azért, hogy visszatartsák a másikat attól, hogy a másik higgyen, hogy a másik elmenjen a templomba és az ige hirdetést meghallgassa. Képzétek el a kis jelenet az a munkahelyen, Esztergapad mellett, vagy Varodában, vagy a gyárban, amikor kiderül az egyik atyafiról, vagy az egyik asszonytestvéről, hogy hát ő készül vasárnap az istentiszteletre, milyen gúnyt kap. Hadd mondjam ebből a szóval, mert a világ így szokott bennünket és a hitünket venni, hogy ki röhögnek bennünket, visszatart ez sokakat, és visszatartó hatása van a világ viselkedésének, hogy hát te ne higgy, hát te ne menj oda, hát te ne foglalkozz a Biblia szavával, meg Istennel. A pásztorok nem egymást visszatartották. Nem volt bennük az a lustaság, hogy mit szólnak az emberek, vagy mit szólnak a nyáj tulajdonosai, hogy mi itt éjszaka elmegyünk és keresünk valami kisgyermeket. Ők buzdították, hogy nézzük meg, hogyan is történt az, amiről az Úr üzen nekünk. A második, amit itt találunk, hogy sietve mentek Betlehembe. Sietve. Ott van ez a kicsinke szó a Szentírásban, hogy ők sietve mentek. Nem immelámmal, nem félszívvel, nem akkor jó, hát akkor menjünk. Sietve mentek. Testvérek, ahol halló fül van, ahol az Isten igéjére figyelő szív van, ott nagyon serény lélek található. És megszégyenítenek bennünket a pásztorok, amikor a mi lelkünk nem olyan serény. Amikor mi nem tudunk sietni. Amikor nekünk nem olyan drága a harangszó. Pedig a harangszónak ez is az üzenete. Gyere az Isten házába, ő vár téged, szava van hozzád. Hányszor halljuk a harangszót, de nem megyünk. Hányszor indít a lélek, hogy ott a helyed, menjél, és fontosabb lesz valami más, fontosabb lesz esetleg a vasárnapi ebédnek a főzése, amivel megcsúsztál, föl kellettél volna fél órával előbb, és nem érsz oda az Isten igéje közelébe. Ezek a pásztorok serény lélekkel siettek Betlehemig. Tele voltak tűzzel. és tele voltak annak a vágyával, hogy elmondják másoknak, mit hallottak az angyaloktól. Nagy kérdés, hogy mi mivel vagyunk tele. Van-e benned tűz? Olyan tűz, amelyet az Isten lelke gyújtott. És van-e benned vágy, hogy elvidd az evangéliumot, vagy beszélj akárcsak a legközelebb levő szomszédoddal arról, hogy az Isten mit tett ő érte és érted. A pásztorok követendő példák ebben is. Aztán a harmadik pontunk, hogy az urat megtaláló pásztorok, az urat megtaláló pásztorok. Tudjátok, ahol van halló szív, ahol van engedelmes lelkület, serény lélek, ott az Istent kereső lélek találkozik az Istennel. Találkozik az Istennel. Az Úrral ma is lehet találkozni. Ő jelen van mindenütt, ahol az ő igéjét tisztán hirdetik, jelen van az ő szent lelkével, ezért lehet vele találkozni lélekben a templomban. De lehet vele találkozni odahaza a belső szobádban, ahol imádkozol és szívedet kiöntöd, ahol kinyitod a Bibliádat és elkezded olvasni, ott találkozhatsz vele lélekben. Te hányszor találkoztál már vele? Drága-e neked, hogy Istennel te találkozhatsz? Fontos-e neked, hogy a téged szerető, a téged megteremtő és a téged megváltó, megszentelő Istennel te találkozz? Mondtam már azt a történetet egyszer régebben, hogy Budapesten egy irodaházat takarított egy egyszerű, de hívő gyülekezeti tag, és jöttek le ott az öltönyös, aktatáskás, egyetemi diplomás úri emberek a munka végeztével az irodaházból, és a lépcsőházban, ahol takarított ez az asszony, meghallotta, hogy arról beszélnek, hogy nincsen Isten, kinek kell a vallás, és az egyszerű asszony megszólította őket, hogy én bizonyosan tudom, hogy van Isten. Hát honnan tudja? Ma is találkoztam vele, ma is beszéltem vele. Van-e neked találkozásod Istennel? Beszéltél-e vele ma? És beszélsz-e vele minden nap? A pásztorok megtalálják az Urat, mert a serény lélek, az engedelmes szív jutalmul kapja az Istennel való találkozást, szövetséget. És bizonyságot tettek az angyaloktól, hallottakról is. Egy csodálatos dolog ez. Terjesztik a hírt. Elmondják a Betlehemben, akikkel találkoznak, hogy mit hallottak az angyaloktól. Ilyen keresztényekre lenne szükség. Itt Ajkán is. A világnak ilyen keresztényekre van szükség, akik terjesztik a Jézus Krisztussal való találkozás, a vele való kapcsolat élő lehetőségét. Egyszerűen, hitelesen, őszintén. Hasonlítunk-e a pásztorokra ebben is, vagy nem? És végezetül itt záródik a történet, hogy ezek a pásztorok dicsőítő pásztorok lesznek. Elkezdik magasztalni az Urat mindazért, amit láttak, hallottak, ami minden úgy történt, úgy volt, ahogy az Isten megüzente nekik. Magasztalták, dicsérték az Urat. A történet úgy kezdődik, hogy az angyal seregek magasztalják Istent. És úgy végződik, hogy a pásztorok folytatják ezt a magasztalást. A menny már dicsőíti az Urat a megváltásért. A pásztorok folytatják ezt. A menny már elkezdte a dicsőítést, most rajtad a sor, te jössz. Te vagy az érdekelt a megváltásban. Mert értünk emberekért halt meg az Úr Jézus. Bennünket váltott meg. Téged meg engem. Vajon ott van-e az ajkunkon az Isten magasztaló ének, hogy ő szeretett, megváltott, ma is szeret, és életem nyomorúságaihoz lehajol, és önmagát adja nekünk, neked is önmagát adja, szeretetét, kegyelmét, a veled való szövetségét, kinyújtja a kezét, mert te kell lesz neki. Fontos-e neked az élő Isten? E történettel zárom ma is. Egyszer egy keresztény ember betért egy fodrász üzletbe, és a hajvágás közben beszélgetett a fodrásszal. Hát ez a fodrász egy nagy ateista volt, és nagyon erősen hangoztatta, mert szóba került Isten is, hogy Isten nincs, ő nem hisz benne. Hiszen akkor, ha lenne, akkor miért van annyi fájdalom, szenvedés, nyomorúság ezen a világon? Ő aztán úgy gondolja, hogy nincs. Keresztény ember gondolta, hogy na hát most elkezdő érvelni, meg beszélni a hitéről, itt csak egy hatalmas veszekedés lenne. A Biblia azt mondja, hogy kerüld az ostoba vitákat, úgyhogy nem válaszolt erre semmit, annyiban hagyta a dolgot. Aztán, amikor véget ért a hajvágás, fizetett, kiment a boltból, fodrász üzlet előtt meglátott egy embert, ment az utcán, nagyon ápolatlan hajjal, tiszta csimbókos, zsíros volt, ápolatlan a haja, a szakálla, és gondolt egyet, és visszalépett a fodrász üzletbe. Mondja a fodrásznak, hogy tudja, szerintem nem léteznek fodrászok. Hát nem mondjon ilyet, én is az. Nem, nincsenek fodrászok, nem léteznek fodrászok ezen a világon, mert ha léteznének, akkor nem lenne kín az utcán annyi ápolatlan hajú ember, annyi zsíros, csimbókos hajú, meg ápolatlan szakálló, mint az ott nézze ott az utca túloldalán. Fodrász mondja, hogy de hát fodrászok léteznek, hát arról én nem tehetek, hogy az az illető nem jön be hozzám. Na látja, Isten is létezik. Nagyon is létezik. És az Isten nem telt arról, hogy az emberek elhagyták, hogy az emberek nem keresik őt, hogy nem mennek hozzá. Azért van annyi szenvedés, fájdalom, nyomorúság, mert az emberek nem keresik az őket szerető Istent. Nem térnek be hozzá. És nem keresik az ő kegyelmét, szeretetét, az ő gyógyító szövetségét. A karácsony nagy üzenete, hogy az Isten sarkig tárja a menny ajtaját Jézusban. Van megváltó, van a te bűneidért engesztelő áldozat. Keresheted az Urat és megtalálhatod. Lehet vele élő kapcsolatod, szövetséged. Te az övé lehetsz, és az Isten a tied lehet. Akarod-e? Csak rajtad múlik. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ebben a példakép krízisben élő világban te adsz nekünk a Bibliából példaképeket, követendőeket, akiknek az életét szemlélhetjük, és a környezetünkben nincs is olyan, aki lehetne a példaképünk. A Bibliában találunk eleget, akiknek az élete ott lebeghet a mi lelki szemeink előtt. Döntésük, cselekedeteik, hitük, az ő értékítéletük ott lehet a mi szívünkben, és életünk mi is úgy, ahogyan ők. Köszönjük így neked a pásztoroknak a példaértékű életét. Köszönjük az ő hitüket. Köszönjük mindazt, amit tanítanak nekünk ma. Köszönjük, hogy kerestek téged, az igét meghallgató szívük volt, hogy serény volt a lelkük, hogy egymást arra buzdították, hogy higgyenek, hogy nézzék meg, hogy mit hirdetsz, hogy hogyan is vannak a Biblia dolgai, add, hogy ilyenek legyünk, add, hogy megmozduljon a lábunk, a szívünk, hogy helyén legyen valóban a mi szívünk és a lelkünk. Tudjunk rólad beszélni, téged vinni ebben a világban. Bizonságot tevő ajkat adj nekünk, hiszen a világnak ilyen bizonságtevőkre van szüksége. És add, hogy a mi életünk is téged dicsérjen, magasztaljon, úgy, ahogy a pásztoroké is. Védj ki belőlünk minden hitetlenséget, minden akadékoskodást, a lelkünkben levő kétségeket, hamis kérdéseket, vagy éppen hazugságokat, amiket befogadtunk. Te tisztogass bennünket, vonj magadhoz, és add, hogy valóban legyen velünk neked találkozásod, és legyen találkozásunk te veled. Hadd gyógyuljunk meg ebben a találkozásban, hadd kerüljünk veled kapcsolatba, hadd beszéljünk veled minden nap imádságban, és legyen ott a te ígéd életünkben minden napon. Áldott légy Jézus Krisztusért, örökké való szeretetedért, Urunk, a váltságért, amelyet értünk hoztál Jézusban. Áldott légy bűneink bocsánatáért, add, hogy hívő szívvel tekintsünk ezekre. Drága legyen nekünk mindaz, amit tettél értünk Jézusban. áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve imádságát, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testvérek, az Úr vacsorához készülődve énekeljük a 436-os énekünk, 6-os és 7-es verseit, tehát az úrvacsorai együttléthez készülődve 436-os énekünket keressük ki, és annak a 6. és a 7. verseit énekeljük, 436-os dicséretünk 6-os, 7-es verse, csak hogy immár bűntől elválj, s légy hűséggel Jézushoz. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és az Úr Jézus Krisztustól, aki első szülött a halottak közül, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől. Ővé legyen a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangélisták, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet. Egyszer megkérdezte valaki tőlem, hogy tiszteletes úr, mit jelent az a kifejezés, amit néha szokott hirdetni, hogy aki illendőképpen elkészítette magát az úrvacsorához, azt várjuk az úrvacsora közösségébe. Mit jelent ez a kifejezés? Illendőképpen elkészíteni magunkat. Mit kell otthon csinálni? Hogy kell eljönni egy olyan Isten tiszteletre, amikor úrvacsorát osztunk? Tényleg komoly kérdés, és az illető kérdéséből kiderül, hogy ez valószínűleg, hogy nincsen mindenki lelkében úgy letisztulva, hogy akkor mi is ez, mit kell csinálni, mit vár el tőlünk Isten, mi az, amit az egyházunk a Biblia alapján tanít. Sokkal jobban megértjük, hogyha feltesszük csak azt az egyszerű kérdést, hogy mit is jelent az úrvacsora. És két apró szemszögből fogjuk megvizsgálni, pár gondolatban elmondom. Az első, hogy az Isten részéről mit jelent. Az Isten részéről egy nagyon egyszerű, de nagyon megható személyes üzenet. Úrvacsorában Isten azt mondja neked, hogy közösségben vágyom veled létezni. Azt mondja Isten az úrvacsorádban, hogy nézd, mit tettem érted. Amikor a kenyeret beveszed, emlékezz arra, hogy én a fiam életét adtam oda. Érted? Őt törték össze a te bűnöd miatt. Őt pusztították el. Amikor a bort magunkhoz vesszük, annál az egy kortnál meg kell emlékeznünk arról, hogy bennünket kellett volna a bűneink miatt kiirtani az élők közül, de az ő vére folyt. Ő odaállt helyettünk a vesztőhelyre, az Isten ítéletének a helyére, és helyettünk rajta hajtatott végre az ítélet. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Isten az úrvacsorában nagyon egyszerűen azt mondja neked, hogy megbocsátok neked. Megbocsátom a te bűneidet. Isten azt mondja neked az úrvacsorában, hogy szeretlek és féltelek. Isten azt mondja neked, hogy közösséget vállaltam veled Jézusban. Kell lesz nekem, kínálom neked ingyen kegyelmemet, az örök életet, üdvösséget, bűnbocsánatot. Kell ehhez neked. És a másik oldal mi vagyunk. Mit jelent az úrvacsora az ember részéről? Pál apostol nagyon világosan és nagyon döbbenetes igéket tesz hozzá a szereztetési igéhez, és azt mondja, hogy nagyon vigyázzon mindenki, hogy hogyan eszik abból a kenyérből, és hogyan iszik abból a pohárból. Hát mit jelent a mi részünkről az úrvacsora? Aki kijön úrvacsorázni, az valamit megval ebben. Soha ne jöjjetek ki rutinból. Soha ne jöjjünk ki azért, mert a mellettünk levők kijönnek, akkor hát nekünk is illik fölállni menni. Mindig gyere ki szívből. Mindig gyere ki a következő hitvallással. Bűnös ember vagyok, Uram. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Az ember részéről egy úrvacsorázás elismerése annak, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Szükségem van Jézusra és a megváltóra. És ő nem lenne, elvesznék. Szükségem van az engemet megmentő Istenre. Az úrvacsorázás egy hitvallás, hogy nekem kell az az engesztelő áldozat, amire a kenyér és az az egykorgy bor emlékeztet szimbolikusan. Szükségem van Jézus megtöretett testére, kiontatott vérére, engesztelő áldozatára, mert ha az nincs, az utolsó napon engemet elővesznek a bűneim miatt, és nem lesz mentségem, és elveszek nélküle örökre. Testvérek, ezt jelenti az úrvacsora. Így lehet úrvacsorázni. Megemlékezünk arról, hogy Ez egy csodálatos dolog, hogy az Isten jobbot nyújt nekünk. Haragudhatna, mert van bűnünk elég. De nem haragszik, béke jobbot nyújt. Sőt, hatalmas árat ő fizetett azért, hogy szerethessen. Hogy te az övé legyél. Odaadta az egyetlenjét. Odaáldozta érted, te élhess örökké. Csodálatos az úrvacsora. És ez egy örömvacsora, bár a bűnbánat benne kell, hogy legyen a szívünkbe, nagyobb kell legyen az az öröm a bűnbánatunknál, a szomorúságunknál. Az az öröm, hogy az Istennek kellek, szeret engem, és szövetséget akar nekem adni. Bennünket néha reformátusokat meg szoktak avval gyanúsítani, vádolni, kicsit jogosan, hogy hát ti olyan szomorúan úrvacsoráztok, mint egy gyászmenet, úgy mentek ki. Testvérek, ez sajnos igaz. Egy más felekezetű bejön közénk, azt látja, hogy a reformátusok, mint a siratnák Jézus. Nem Jézust siratjuk, a bűneinket kell siratni. Elveszettségedet sirast. De örömmel gyertek ki, avval az örömmel, hogy van Istennek kegyelme a te bűneidre, a te elveszettségedre. Van Istennek megoldása a te elrontott életedre. Szeret, kell lesz neki, és félt tégedet. Ez szerinti illendőképpen előkészülni az úrvacsorára. Azt mondja Pál apostol, hogy ki vizsgálja meg azért önmagát. Közös bűnbánati imádságként a 32. Zsoltárból olvasok, a magatok helyén leülve maradva rendezetlen dolgokat, bűnöket vigyétek oda a megváltó elé imádságban. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilasságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a bűneinket az Úrnak, valljuk meg a mi hitünket is, és fennállva mondjuk el hangosan az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe. Ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, feleljetek ezekre hitetek szerint és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, akik élő hittel hisztek az Úr Jézus Krisztus golgotai váltság halálában. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, szeretettel várjuk a más felekezetűeket is az úrvacsorai közösségbe, hogyha osztoznak a mi hitünkben, ha hiszik a szívükben, hogy az ő üdvösségük egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatán múlik. Szeretettel várunk minden más felekezetűt is az úrvacsorai közösségbe. Az úrvacsora vétele alatt a gyülekezet a 440-es éneket énekelje, 440-es énekünket. Jer, lássuk az Úr keresztjét! Keresztény testvéreim, íme így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek fel az apostolok, az első gyülekezetek, a reformátori elődeink, és ezen a mai alkalmon mi is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírül víve, Isten szent lelke végezze el bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére is, és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Jézus Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul a Krisztus megváltó munkájának a szolgálatára, a gyülekezet és az egyházi közösségben. Háládatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezeti istentisztelet megtartásában, és az ember szeretet gyakorlásában, a Jézus Krisztus követésében, a népünk javára, és minden népnek a javára. És mielőtt megtérnénk hajlékainkba, adjunk hálát az ő kegyelmért, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy az Úr vacsorában te magad mondod nekünk, hogy mi kellünk neked. Köszönjük, hogy te vallottad meg szeretetedet, féltő szeretetedet irántunk, elveszettek iránt, te jöttél utánunk, te hívogatsz, értünk remegő szívvel, Féltesz, hogy el ne vesszünk, és te mindent megtettél Jézusban, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük azt is, hogy az úrvacsorában mi felelhetünk erre a szeretetre. A te szavadra mondhatjuk, hogy akarjuk, hogy a mi életünk a tiéd legyen. Megköszönhetjük szeretetedet, kegyelmedet, Jézus áldozatát, életének letételét, győzelmét. Mindezt értünk tette meg. Áldott légy érte, Urunk. És kérünk téged, hogy a kapott kegyelmet nehogy hiába valóvá tegyük. Ajándékozz nekünk engedelmes szívet. Erősítsd a mi hitünket. Tarts meg bennünket magad mellett örökre. Jöjj, áraszt ki ránk kegyelmedet, igédet, szent lelkedet. Áldj meg csodálatosan, szövetségeddel, önmagaddal. Köszönjük Istenünk. Ámen. Kedves testvérek, a záró énekünk pedig a 327-es dicséret, harmadik és negyedik versei. Keressük ki énekes könyvünkből a 327-es énekünket. 327-es dicséretünk harmadik és negyedik verseit énekeljük, utána fennállva majd az áldást vesszük. 327-es énekünk harmadik verse így kezdődik. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak.
Ma zengjetek az Úrnak, és vigadva örvendjetek buzgó hívek. A magas mennyben dicsőség Istennek, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. Úr Jézus, kéhez napon érettünk születtél, csak tégedet illet szívünk tisztelete. Isteni gyermek, testet öltött ige, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.
Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet!